Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ahogyan ígértük nektek már hétfőn, Premier League után La Liga felvezető, bevezető, beharangozó Kopányi Gerivel, ezt is megszokhattátok már, azt hiszem az elmúlt években volt már ő itt összegzésen, beharangozón, és ugye természetesen továbbra is a Spieler TV szakértőjéről beszélünk, ahogyan a Honvéd játékos megfigyelőjéről is, ugye?
Igen. Tudom, már még mindkettő játszik.
Itt nincs térelő, úgyhogy ha hívtak telefonon, akkor jó, nem biztos, jó. Hogy elérte.
Reméljük, nem kaptam semmi rossz üzenetet.
Csapjunk bele a lecsóba. Ki lesz a La Liga új sztárja, Geri? Mindenki elhagyta ezt a bajnokságot, és hogyha Jules Koundé távozik, akkor nekem minden reményem oda veszett.
Jó, hogy Messi után neked Koundé az egyetlen mencsve. Jó. Hát azáltal, hogy még Messi mögött ugye Ramos is és Varane is lelépett, ez így nagyon, nagyon vékony lesz. Nem gondolom egyébként, hogy a spanyol bajnokság ettől egyébként kevésbé lesz izgalmas. Még az is lehet, hogy kicsit egészségesen kiegyenlítődnek a viszonyok, főleg ott az elején nem lesz annyira kőbevésve a top 3, plusz egy a Sevillával, de nekem az a félelmem inkább, hogy az Európában iszonyú karcsú lesz.
Jó, de bocs, azért nem értem teljesen ezt a síri hangulatot, tehát azért a világ 30 legjobban fizetett focistája közül még közel 10 ott játszik Spanyolországban jelen pillanatban is. Tehát itt azért...
Mondjuk abból a 10-ből szerintem legalább 7 iszonyatosan túl van fizetve.
Világos, csak azt mondom, hogy azért világsztárok maradtak, tehát hogyha akár itt most az oda szerződött Alabát nézzük a maga posztján, akár Benzemát, akár Griezmant, akkor azért ekkora fanyalgásra szerintem nincs ok.
Szerintem azok után van ok, vagy érezzük ezt a keserű szájészt, hogy ugye 6-8 évig Cristiano Ronaldo és Messi miatt iszonyatos reflektorfényben volt a bajnokság. 3 éve az egyik igazán húzó arc elment, most pedig a másik, nem is tudom milyen történelmi léptékkel vizsgálható játékos is búcsút mondott, ráadásul nagyon úgy néz ki, hogy önhibáján, vagy leginkább akaratán kívül, és ez azért elég nagy gyomros
ez,
az egész
ez még csak az olló nyílásának az eleje. Tehát amilyen hátrányt okoz ez a Covid miatti pénzügyi visszaesés, az még csak most kezdődik. Tehát az látszik, hogy ebben a szezonban itt tényleg komolyan nyílhat ez, és nem hiszem, hogy jövő nyárra teljesen megtisztulna akár a Barcelona, akár a Real Madrid, és mehetnének tiszta lappal. Tehát ez óriási fölény lesz így a Premier League-nek, és tényleg főleg a Premier League-nek, mert azért a szériában is megszenvedték ezt a klubok, a Bundesliga-nál pedig eleve észszerűbb volt az egész gazdálkodás, tehát az más tészta.
Ha megnézzük, hogy mennyire estek vissza a költekezések, tehát tavaly mindenki arról beszélt, hogy a Villarreal gyakorlatilag Parejo és Coquelin ügyes behúzásával majdnem, hogy megnyerte a transfer időszakot. Ez szerintem már áraz. Most pedig az, hogy 10 millió euró fölött eddig összesen 3 transfer realizálódott, ugye folyt, Dia, az a Villarreal kapcsán,
illetve...
De igen, de hát...
Egy véglegesítés,
de nyilván most került kivizetésre, illetve Rodrigo de Paul. Tehát ez a 3, ami 10 millió euró fölött realizálódott, ezek komolyan mutatják azt, hogy nadrágszíj összehúzás az a topligák között a spanyoloknál a legdurvább.
Volt az Atletiken ugye egy grafika, ami elég sok felé körbe ment, hogy milyen típusúak az új szerződések, és ezek az ingyen szerződés lejártával, vagy csapatot kereső játékossal kötött szerződések úgy megugrottak a ligában, hogy gyakorlatilag nem tudom, majdnem az 50% az ilyen. Egészen elképesztő.
Igen, csak az jutott eszembe, hogy itt a 2000-es évek után, és te erről még könyvet is írtál, arról volt szó, hogy mennyire fenntarthatatlan a Real Madridnak például a gazdálkodása. Ennek próbált gátat szabni egy olyan szabályozás Spanyolországban, aminek az áldozatául esett most például a Barcelona és Lionel Messi. Tehát nagyon, hogyha itt most akár felelőseket keresünk, vagy azt akarjuk megmagyarázni, hogy miért alakulhatott ki ez az állapot, akkor ez egy ilyen nagyon szerteágazó gondolatmenetet szülhet, mert jó, tehát kezdjük ott jó az, hogy van fizetési sapka Spanyolországban?
Én azt gondolom, hogy jó. mint ahogy Európa szerte is jó lenne az a igazán betartható, mert itt ezt kell aláhúzni, szabályozás, ami gátat szab az őrült költekezésnek, meg a lufinak a túlfújásának. Itt az egyik nagyon fontos tényező az, hogy a bevételekhez igazítják gyakorlatilag a fizetési sapkát, és ahhoz képest, hogy más topligákban hogy vizsgálják a költéseket, ugye a La Ligánál a korábbi bevételekhez, vagy a tárgyévet megelőző bevételhez igazítják a következő szezonban kifizethető bérkeretet. Ez elég, hogy mondjam, egyedüli, főleg a topligák kapcsán, és hát 2013-ban került ez azt hiszem bevezetésre, akkor senki nem gondolta, hogy történhet bármi olyan, gondolok itt a világjárványra, ami ennyire visszaveti a bevételeket. Ez az egyik oka annak, a másik pedig nyilván a Barcelona elképesztően eszetlen átigazolási politikája, ami nem most kezdődött, meg nem 3 éve kezdődött, hanem 2014-ben ugye azok után, hogy 13-ban 80-90 millió euróért, tehát papíron, aztán később kiderült, hogy valószínűleg nem ennyi volt, Neymar behúzta a Barcelona, utána még kifizettek hasonló összeget Luis Suárezért. Ahhoz képest, hogy a 2000-es években, akár még a 10-es évek elején is az volt a szlogen a Barcánál, hogy mi aztán kineveljük az aranylabdásokat, ez egy nagyon jól eladható reklámszöveg volt. Nyilván beálltak abba a sorba, hogy az olajklubok mellé költekezésben is picit felvegyék a versenyt. Ráadásul ez úgy csúcsosodott ki a Bartomeu éra legvégére, hogy még a Paris Saint-Germainnél, meg a Manchester Citynél, Manchester Unitednél is sokkal többet költöttek játékos bérekre. És aztán bejött a Covid, iszonyatosan visszaestek a Barcának a bevételei, egyrészt azért, mert nem voltak nézők, reklámbevételektől is elestek, ráadásul, ugye, ha mondjuk abban gondolkozunk, hogy a BL pénzek azért nem jönnek rosszul szezon végén, ott sem tudtak átütő sikereket elérni mondjuk az elmúlt 4-5 évben, és olyan hosszú távú szerződést kötöttek játékosokkal, amiből egyszerűen most nem tudnak kifarolni.
Ez nem pillanatok alatt történt.
Nem. Tehát, hogy ez 4-5-6 év.
És plusz a végén a világjárvány, amire meg nem lehetett számítani, persze. Ezáltal tehát az általános helyzet a ligának talán valamivel gyengébb, és a játékos igazolásoknál is talán ezt látjuk, hogy nincs akkora mozgás most a transferpiacon. De akkor menjünk a feljutókra, mert azért érdekes itt is a helyzet, és talán valamiféle párhuzamot vonhatunk Angliával, mert nem sokszor van olyan, hogy a 3 feljutóból nem csak egyet, hanem inkább 2 mondanánk bennmaradónak, vagy jó eséllyel bennmaradónak. Ugye az Espanyol nyerte a bajnokságot, kicsit ki is lógtak talán onnan, nem tudom mennyit láttál tavaly a másodosztályból. Végül ugye pont egyenlőség volt köztük és a Mallorca között, de hát azért majdnem 20 góllal többet lőttek, mint a Mallorca. A fizetésekről nem is beszélve, tehát az messze az Espanyolé volt a legjobb, vagy a legtöbb, és ugye az a Vicente Moreno ül a kispadon, aki pedig legutóbb a Mallorcával járt itt az első osztályban, tehát neki már van ilyen tapasztalata.
Az Espanyolé abszolút nem másodosztályú büdzsé, tehát az, hogy 2016-18 között átlag 20 millió eurókat költöttek nyaranta, ezt 19-ben megfejelték egy 61 millió eurós transfer összességgel, amiből rosszul álltak kieső helyen télen, 20 millió eurót kicsengettek akkor Raúl de Tomásért, tehát ez sem büdzsé, sem költségvetés, sem játékos anyag szempontjából nem egy másodosztályú csapat. Szerintem igazán nagy meglepetés volt, hogy kiestek, de egyébként történelmileg ez nem annyira idegen tőlük, mint ahogy az sem, hogy rögtön visszajutnak az első osztályba, mert azt hiszem, hogy eddig 5-ször estek ki, de 5-ször vissza is jutottak azonnal első évben az első osztályba. A Mallorcát én azért ennyire nem látom, hogy mondtad, biztos benn maradónak?
Nem biztos. Tehát nem biztos.
Első osztályú szintnek. Talán ez itt a kulcskérdés, nem?
Vagy első osztályú szint, vagy pedig van még annyi gyengébb csapat, hogy jó eséllyel benn maradók legyenek.
Nem vagyok ebben biztos. Tehát ha megnézzük itt a transfereket, akkor jött egy Pablo Maffeo, akinek azért nagyobb karriert jósoltunk, mondjuk így a 19-20 éves korában, ahhoz képest meg azt kell látni, hogy megragadt ilyen spanyol kieső jelölteknél, tehát Girona, USK és most megint Mallorca. Ennél kicsit fényesebbnek indult a dolog. Azt, hogy Takekubót megint kölcsön tudták venni, az szerintem mindenképpen extra. Szegény Kubónak gyakorlatilag a tavalyi éve az kuka, tehát azzal, hogy a Villarreal rendszerében nem tudta, vagy nem akarta használni Emery, az
hát
egy dolog.
Meg a Hetafé.
Aztán meg a Hetaféhoz sikerült emelni, ahol borzasztó volt a hangulat, és hát az ő játék stílusához a fekete öves bordalász csapat, az tudjuk, hogy mennyire illet, semennyire. Ráadásul ugye kölcsön után véglegesítette az Osasuna Ante Budimir, Tibi nagy kedvencét, tehát még vele sem számolhatnak.
Viszont úgy hírlik, hogy Daniel Sturridge augusztus 31-e környékén majd aláír, mert ugye nyáron már ott edzett, hogy miért, azt tőle kell kérdezni, de azt mondta, hogy szeretne jobb lenni, mint korábban volt.
Szuper, ezzel szerintem
mindenki. Melyik időpillanathoz viszonyítva? Akkor, amikor szórták a gólokat Suárezekkel a Liverpoolban?
Hát gyanítom, hogy az volt a viszonyítási alap, egy Kubo Sturridge álompárossal megnézni a Mallorca top 10-et.
Nem hangzik rosszul.
Nem, amúgy tényleg ez szerintem a fontos a Mallorcával kapcsolatban, hogy furcsán hathat az a mínusz 17 gól, mikor ugyanannyi volt a pontszámuk, de igazából csatár poszton állnak gyengébben, és stabilan védekeznek. Az viszont, hogy ugye az elmúlt 5 évben ők mindig lifteztek, tehát harmadosztályból másodosztály, aztán első, másod, első megint. Azért az, hogy 2 éve ők itt voltak az első osztályban, és annyira nem változott meg ez a keret. Tehát vannak itt bőven olyan arcok, akik tavaly előtt ugyanitt játszottak az első osztályban, és ez azért sokat jelenthet, ha Rájónál ez már sokkal kevésbé mondható el.
Hát meg itt, amit beszéltetek az előbb a Mallorca és az Espanyol esetében, hogy ők, még ha talán a Mallorca nem is annyira, ők kiemelkedtek ebből az első osztályból. Amennyire figyeltem, megnéztem a lőtt gólok számát és az egyéb adatokat, eleve a 6. hely, az azért azt jelzi, hogy itt nem egy másodosztályú élcsapatról beszélhettünk, vagy feltétlenül a legjobbak egyikéről.
Ez szokott lenni, hogyha a playoff az utolsó pillanatban eléri valaki, akkor onnantól kezdve már mennek.
Igen, csak hát ez mondjuk egy sorozatban azért valahol ki kell, hogy jöjjön, hogy mik voltak azok a gyengeségek, amik a 6. helyet okozták a második vonalban.
Én azt látom, és erre végeztem egy nagyon picike kutatást is, hogy mindig van az 5.-6. playoff helyet elérő csapatok közül egy feljutó, és ez tényleg így volt az elmúlt években. Most a Rayo volt 6., 2020-ban az Elche volt 6., éppen, hogy ugye megmenekültek most tavasszal. 2019-ben a Mallorca 5. volt, ugye playoffban úgy verték el a Deport, vissza is zuhantak 19. helyre, mármint, hogy 19. helyen a másodosztályba. 2018-ban a Valladolid szintén 5.-ként jutott fel az első osztályba, ők meg tudtak ott ragadni, 16. helyen. 2016-ban pedig az Osasuna 6. helyen ment fel az első osztályba, szépen visszaestek. Tehát én azt látom, hogy, és valószínűleg ezért izgalmas egyébként a spanyol másodosztály is, mert a 3. és 6. helyezett között általában 4 × 6 pont szokott lenni, ott meg a playoffban gyakorlatilag akármi kisikerülhet. Jellemzően azért amelyik csapat a playoffból jut fel, nagyobb eséllyel zuhan vissza, mint ahogy az előbbi felsorolás is ezt mutatja. A Rayo keretét, vagy a transfereket megnézve...
Na ez ott borzalmas a helyzet, tehát nincs...
Advíncula ráadásul ugye a Bokához aláírt, azt hiszem, és ráadásul egy fiatal edzővel vannak, Anoni Iraolával, akinek ez az első nagy edzői feladata. Tényleg nagyon nehéz lesz nekik benn maradni.
Kicsit hasonló, mint amit tavaly az Elcséről mondtunk. Tehát, hogy ez a csapat hogyan marad bent, arra nincsen magyarázat.
Mindenki azt mondta, hogy csont utolsóként esnek.
Ráadásul volt edzőváltás is évközben, tehát Almiron nagyon gyáva futballt játszott, hogyha fogalmazhatok így. Aztán jött az Escriba, aki már azért legalább bírt La Liga tapasztalattal, de igazából egyetlen dolgot, pozitív dolgot tudnék kiemelni az Elcséből, az Lucas Boé, aki viszont legalább megmutatta, hogy lehet, hogy följebb is számíthatnának rá bármelyik középcsapatban, de nagyjából ennyi. Tehát nem tudom, hogy maradt bent ez az Elcsé, és megint azt mondom, hogyha a Rayo mellett egy biztos kiesőt kéne mondani, akkor nem továbbra is ez a csapat, ez az.
Kivéve, ha Kiko Casilla kifogja élete szezonját. mert ugye ő érkezett kapusposzton. Ugye Escriba tényleg nagyon nagyot melózott, az utolsó 6 meccsen 3 győzelem, gyakorlatilag ezzel maradtak benne, és mindannyian ilyen 19-20. Helyre tippeltük ezt az Elcsét az előző szezon elején. De mivel nem volt változás, én is hajlok afelé, hogy ez az Elcse azért könnyedén kizúghat idén.
Főleg, hogy ugye szokták mondani 40 pontot, ez mindig előjön, és 36-tal vagy 38-tal maradtak bent végül.
38-tal. Hát,
De vannak itt még jelöltek, tehát van, aki szeretne kiesni, vagy kicsit úgy tűnik. De tényleg borzasztó nehéz lehet ez az anyagi helyzet, ami most van. Elcsénél is egyelőre nincsen változás, de valószínű, hogy így nyár végén ezeknél a csapatoknál majd azért beindul valamennyire a dolog, még ha ingyen érkezők
kölcsönben,
igen, ezek meg lesznek, gondolom, még a nyár végén, például az Alavesnél is.
Pláne, hogy mondjuk most hétvégén elkezdődik a bajnokság, tehát itt két meccs után mindenki látja, hogy hát ezt lehet, hogy elszúrtuk, itt vannak még hiányposztok, tehát az általában így szokott lenni, hogy augusztus végén még próbálnak kapálózni csapatok, ilyenkor azért még szerintem egész jó kölcsön szerződéseket lehet csinálni. Az Alavest mondtad most, hogy...
Most az Alavest mondtam 3 edzővel tavaly, tehát ez a kapkodás, ezt sosem értem. Machin, aztán Abelardo, és aztán Calleja. Ráadásul...
De Calleja nagyon nagyot futott.
Igen, csak teljesen különböző edzők. Évközben, hogyha váltasz, akkor nem megpróbálsz keresni egy valami hasonló profilú edzőt, hogy legalább a keret az úgy valahogy adott legyen neki. Nem az, hogy valaki teljesen mást.
Az Alavesnél most már szezonok óta ez megy, tehát a játékos keret sem tűnik soha túl izmosnak, nincs is sok pénzük igazolgatni, tehát edzőfronton tudnak behúzni valami nagyot. Szerintem egyszerűen szerencséjük volt Calleja-val, viszonylag jó lóra tettek. Ugye úgy fordultak neki a 30. fordulónak, hogy csontutolsók voltak. És 9 meccsen 15 pontot hozott a végén az Alavesz, így tudta gyakorlatilag bennmaradni. Sok kölcsön szerződéssel próbálkoznak, a középpályát próbálták stabilizálni ezzel a Mamadoulou Diaye-val, szerintem neki a legemlékezetesebb momentum a Portóban az volt, hogy Pepével, saját csapattársával így összeverekedett, vagy összeszólalkozott. Elég keménykettősi csávó, de hát azért Pepének még így is talán könnyebb dolga volt. Biztos, hogy ott 15. hely körül fognak valahol letanyázni. Nem gondolom, hogy ezzel a kerettel ilyen felsőházi remények tudja, hogy nincsenek.
Amúgy pont butaságot mondtam, mert az Alavesnél relatíve még sok játékos mozgás volt. Hát valaki...
Pénzmozgás nem volt. Tehát transferdíjak tényleg nem volt.
Eladták Manu Garciát, és megvették Manu Garciát. Van egy legenda, Alavesz legenda, 35 éves Manu Garcia, aki elment Ciprusra, és vettek egy fiatal Manu Garciát. De hát ez olyan, mint a Luis Suárez, abból is van több a La Ligában. Cadiz. Na, hogyha a szurkolókat még nem említettük, akkor majd most, mert Cadizban általában remek a hangulat, de ezt tavaly nem tudták megmutatni. Mondjuk az Alavesnél a Mendizorrosában ugyanez a helyzet, tehát ott is azért tud félelmetes lenni, csak Cadizban inkább ilyen fesztiválszerű az egész. Gondolom, ha azt kérdezem, hogy lehet-e ez plusz, akkor azt mondod, hogy igen, de itt még jön egy csavar bele. Ugye a Cadiz általában idegenben tudja meglepni az ellenfeleket azzal, hogy nagyon kellemetlen és a saját kapuja elől rakétaként robban, és hazai pályán szerzett kevesebb pontot az elmúlt idényben is. Most viszont, hogyha visszajönnek a szurkolók, akkor pont ezt veheti el az a plusz, amit a nézők szurkolók adnak?
Lehetséges. Szerintem egy nagyon nagy felülteljesítés volt a Cádiz részéről a tavalyi szezon. De most Dél-Amerikából jött balhátvéd, egy hatos, ugye a Real Madrid kölcsön adta csúsztot, tehát a védelmet ott meg tudták erősíteni, és szerintem a legnagyobb fegyvertény, hogy nincs komoly távozójuk. Én azt gondolom, hogy amit említettél, szurkolókkal kiegészülve, ez ilyen középcsapat jelleg simán jöhet. Én inkább azon lennék meglepődve, hogyha itt kiesési gondok lennének.
Tényleg furcsa volt, mert 10 pontra zártak ugye a kieső zónától, ami azért...
Verték a Real, Barszát.
Igen, igen. Azt néztem, a Statsbomb azt írt, hogy Ledezma 61,25 századméteres passzokat átlagolt. De azért szerintem ezt a játékot egy idő után ki lehet ismerni. Tehát a... Na mindegy, meglátjuk. Negredo még mindig a húzónév.
Biztos most gyorsult fel igazán ezen a
pályafutása végére.
Hát lesz itt még egy-két ilyen csatár, akit mindenképpen meg kell említenünk. Ugye a Hetafénál már nincsen Ángel, a Mallorcába ment, az egyik nagy öreg, viszont itt azért egy új kaland kezdődik, azzal a Michellel, akinél viszont tényleg teljesen más a stílus, mint Bordalásszal, és bár az első fordulóban péntek este egy vérfürdőt várhattunk volna azon a Valencia-Hetafe meccsen, de azért ez talán nem lesz. Viszont egy ilyen időszakban, amikor teljes stílusváltás van, nem tudom elképzelni, hogy lehet átalakítani teljesen egy ilyen keretet. Vagy kell-e?
Itt ugye a Hetafével kapcsolatban sokszor hallottam tőletek is azt, hogy itt pont a sűrű szezonnak volt az egyik, hanem a legnagyobb áldozata. A Hetafe most, amikor hosszú idő után végre volt lehetőség hosszabb felkészülésre, van azért egy kis levegő a meccsek között. Itt mindenképpen indokolt volt ez a paradigmaváltás?
Igen. Én főleg azért gondolom, mert nagyon egészségtelennek mutatkozott már, ahogy túlpörgette Bordalás ezeket a kickbox futballistákat, tehát hogy Arambari most már lassan, meg Jenné baltával ment meccsekre. Iszonyú volt nézni. Én nem szoktam lenézni, meg nem szoktam nagyon kritizálni azokat a csapatokat, amelyek úgy próbálnak pontot szerezni, hogy a kvalitásbeli különbségeket, hát lelkesedéssel és lendülettel, vagy mondjuk erőteljes nyújtott lábas szerelésekkel kompenzálják. Itt ez volt a helyzet, de ugye már mindenkivel összeveszett Bordalás a végén, Torres elnökkel, állandó vita volt, szerintem nem is egyszer állították ki most az elmúlt szezonban a partvonal mellett, volt olyan, hogy már bezavart a játékba is, tehát nem tudom, hogy pályára lépett. Nagyon-nagyon egészségtelen volt már ez a viszony, és én ezt azért nem csak a Hetafénál látom, hanem úgy általában azoknál a csapatoknál szerintem mindig eljön egy ilyen pont, amelyek ilyen nagyon brusztolós, kemény, sokszor szabálytalan futballt játszanak, vagy ilyen stílusban lépnek a pályára, hogy eljön az a pont, amikor annyira túlpörögnek, hogy csúszál oda, ne hagyd levegőt venni, amikor már ebből egyáltalán nem tudnak kilépni, és már az első percben úgy lépnek pályára, hogy tényleg semmi cél nincs, azon kívül, hogy ne kapd gólt, és mészárod le az ellenfelet. Én egyébként más szinteken, de mondjuk hasonlót láttam Mourinho Real Madridjánál simán. Tehát én azt gondolom, hogy érett ez a váltás.
Megfáradt kapcsolat.
Igen, így is jellemezhetjük. Egy ilyen új impulzus szerintem jó jöhet, pláne úgy, hogy mondjuk ott vannak játszóbb játékosok, mint Cucurella vagy Alenya. Mitchell ugye 2009-ben vette át a Hetafét, akkor megmentette nagyon nehéz helyzetben a kieséstől, utána meg egy történelmi léptékű hatodik helyet szerzett 2010-ben. Nem semmi csapat volt az a Hetafe. Soldadoval, Manu del Morallal, Cata Diaz, Casquero, emlékszünk Pepe kedvenc ellenfele. De szerintem ez a keret egyáltalán nem rossz, tehát én biztos vagyok benne, hogy ilyen rossz nem lesz az idényük, mint ami most volt.
Így osztottuk be, hogy a Hetafe még kieső jelölt, ugye Elche Alaves, Cádiz, Hetafe, de akkor ezek szerint te nem.
Én nem.
Nem én ezen nem. Vagy. És
hogyha... Jött Sandro Ramirez még kölcsönben, tehát a... nem tudom. Azért az, hogy Cucurella Alenya mellett van egy... talán még kezelhető Arambari, Ünál, Vitolo.
Kezelhető. Erről szól a nyár, így nyugtatja a játékosokat a Mitchell.
És az, hogy azért olyan borzasztóan komoly távozó nincs, én nem gondolom, hogy ők kiesés körül lesznek.
És a következő csoportból, akit már középmezőnynek deklaráltunk, Osasuna, Valencia, Granada.
Hogy van-e kieső jelölt?
Igen, akit bőven a Hetafe mögé vársz.
Nem, hát ha tényleg kiesésről kell beszélni, akkor én is a Rayo Elche az a legesélyesebb a kiesésre, utána pedig én a Mallorca Alaves vonalat mondanám. Én szerintem most megérzés, de valamiért azt érzem, hogy nem az lesz, 7-8 csapat is komoly veszélyben lesz. Majd biztos beszélünk a Valenciáról is, ha már itt a középtájról.
Hát ha már Bordalás szóba került, megtalálta Zsák a foltját.
ott lehet lesz egy nagy szétesés. Tehát én a Valenciát nem úgy látom, mint egy Bordalás fit csapatot. Tehát ha Bordalásnak a Hetafe után új csapatot kellett volna keresni, akkor már is mondjuk nagyobb hagyományokkal rendelkezőt, akkor hamarabb mondanék nyilván egy Atletico Madridot, ami most teljesen hipotetikus, de mondjuk egy Bilbaót is, vagy egy Celtát. A Valencia az egy hagyományosan egy játszós csapat. És ha megnézzük, még annak ellenére is, hogy egy-két éve gyakorlatilag nincsen normális transfer, már az érkezők,
konkrétan, igen.
Az érkezők rovatán, ez a Valencia még mindig fel tud egy nagyon erős, spanyol szinten erős kezdőt állítani. Tehát
sőt, most azt mondom, fiatalokkal kiegészülve.
Szilesszen, most jobb oldalon mindegy, Korea vagy Dani Alves, bal szélen Gaia. Középen vannak gondok, ha Diakabinak megengedik, hogy maximum bójákat pakolgasson az edzéseken, akkor az jó döntés lehet. Gabriel Paulista Guillamón szerintem annyira nem borzasztó. Ha mondjuk három középpályással állnak fel, akkor Rácsic, Soler, Kanginli, elől pedig mondjuk Gedes, Maxi Gomez, meg Yunus Musa. Hát erre mondja bárki, hogy ez egy alsóházi csapat, mert nem. És én itt érzem a gondot, hogy Bordalás mondjuk ezt a legerősebb kezdőt, ezt milyen stílusban küldi fel. Tehát még Rácsics lehet, hogy könyökölget, de mondjuk Solerrel, vagy Gedessel ilyet nem nagyon tud játszani.
Kanginlivel.
Hát mondjuk ő Ramos lehentelte a, nem tudom, második bajnok ilyen.
Szóval, mi lesz velük?
Fogalmam sincs. Ha meglepetést kell mondani, akik széteshetnek, akkor őket ide tudnám mondani.
Végül is a tavaly is egyfajta szétesés volt, csak én csak látok egyfajta párhuzamot. Tehát ugyanaz, mint Javi Gráciával. Egy éve ugyanerről beszéltünk, hogy Bordalás is tudja, Javi Grácia is nem mutatta, hogy tudja, hogy nem lesz pénz átigazolásokra.
Jó, augusztus közepén kijött ezzel, hogy hát én kértem öt ember, de valamiért nem jött. Hát eddig aludtál. Tulajdonképpen már Cesare Prandelli is azért távozott nagyon hamar a Valenciából, mert nem kapta meg azokat a játékosokat, akiket kért. Tehát elképesztő dilettáns vezetése van a Valenciának.
Ezt akkor így kérdezem, lehet előrelépés úgy, hogy nem változik a vezetőség?
Nehéz. Inkább nem, mint igen.
De amúgy Bordalásnak azért van ez így bebiztosítva, mert hogyha rosszul is szerepel a csapat, akkor se őt fogják támadni a szurkolók, hanem a vezetőséget. Ugyanez volt tavaly Gráciával is.
Igen, nem őt kezdték.
Hogy mögé álltak, és most is már Bordalás mögött vannak gyakorlatilag, mert nem, nincsenek elvárások gyakorlatilag ezzel a csapattal, meg ezzel a kerettel szemben.
Hát csak tavaly úgy indultak neki, hogy Javi Graciának mondták, hogy Európa ligás szereplés szeretnének. Tehát ahhoz képest még elég sokáig bírta, mindannyian azt hittük, hogy ő lesz az első edző, aki távozik abban a szezonban, még ahhoz képest Voró bedobásával elég sokat vártak.
Osasuna, Chimi Ávila végre egészséges, az El Sadar elkészült, úgyhogy boldogság lehet, és talán ők lehetnek az egyik ilyen fekete, vagy sötét ló, amelyik előrébb végez a vártnál. A top 10 az már nagyon merész?
Nem. Szerintem nem. Hát itt van ugye Ante, Budimir, Tibor.
A Budimir-Chimi páros.
A legnagyobb erősítés nyilván az, hogy Chimi Ávila sem keresztalak szakadás miatt fekszik otthon, meg Kike Bárha sem, tehát a két igen jó támadójuk végre nem egyéves kihagyással van. Nagyon nem erősödött ezen kívül a keret. Szerintem azt nagyon fontos megjegyezni, hogy az Osasuna keretében mindössze 3 légiós van, tehát amelyik csapat igazán spanyol játékosokra épít ez az Osasuna, és már a másodosztályban tavaly előtt lehetett látni, hogy a hazai pálya gyakorlatilag bevehetetlen. Most, hogy szurkolók visszajöhetnek.
És ugye kibővítették még az elszadát.
Most már kora egyébként?
Igen.
30 körül van már szerintem. De ilyen nagyon meredek a lelátója, tehát ez a tipikus katlan. Nagyon katlan.
Tehát nem lepnék meglepve egy felsőháza szerepléstől.
És azt a Moncayola sztorit ezt erről azért beszéljünk.
A 10 éves. Nem tudom, ezt mennyire lehet komolyan venni, tehát azon kívül, hogy üzenet értéke, hogy ő a miénk.
De
egy,
egyébként lehet, hogy rosszul emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt még korlátozták ezeknek a szerződéseknek a hosszát. Ilyen már nincs, mert...
Nekem is volt ilyen emlékem. Hát azután, hogy
az Atletiknél szoktak igen ilyeneket csinálni.
Az Iñaki Williams sztori, ugye ő 9 évet kapott letöltendőt. Most Moncayola 10-et.
Igen, csak volt egy ilyen emlékem, hogy azt hiszem, hogy 5 vagy 6 évben korlátozták nekem ezeket, ami mindig nagyon emlékem. Sok, de hát a 10 év az egy ilyen egészen elképesztő, tehát egy teljes pályafutásra odaláncolni valakit egy csapathoz.
Ezt ilyen marketing szövegen kívül nem tudom, hogy lehet eladni. Persze, van egy határozott idejű szerződés, ha bármi történik, akkor Moncayola ott játszik, nem tudom, 34 éves koráig az Osasunában. De most nem... Ezen kívül nem tudom, miért erősebb, mint egy 4-5 éves szerződést oda dobni, ami mondjuk még egy ilyen reálisan feldolgozható valami.
Meg egyébként mondjuk játékos szemszögből is azért egy érdekes dolog, mert 10 évre, tehát nyilván van benne valami fajta előrelépés, akár itt anyagi értelemben is, de hogyha ő mondjuk nagyobbat ugrik, vagy nagyobbat fejlődik annál, mint ahogy azt jelen pillanatban kikalkulálták, akkor lehet, hogy 3 év múlva ő is azt fogja érezni, hogy ez a megállapodás ez nem túl előnyös számára. Szóval,
ki tudja, mekkora egész... a kivásárlási ár benne. Tehát, hogyha akkor átfejlődik, akkor lehet, hogy a, nem tudom, 1 millió euróval.
Világos csak, hogy a motivációkat nem teljesen tudtam felfogni és megérteni ebben az egészben.
Kane szerződése érdekesebb. 10 év az 10 év. A Granadánál viszont nincsen ilyen állandóság, és amin a leginkább meg vagyok döbbenve, az, hogy az a Diego Martínez, aki szerintem nem csak Spanyolországban, hanem kb. Egész Európában a legnagyobb felfedezett edzők közé tartozott az elmúlt 2 szezonban, vagy 3-ban, annak jelenleg nincsen munkája. Mert hogy ugye elköszönt a Granadától, Robert Moreno átvette a helyét, és...
Morenónak milyen a megítélése egyébként Spanyolországban, mert azért nyilván egy nagyon érdekes szituáció volt ott a szövetségi kapitányi poszt környékén, és aztán a monakói szerepvállalása kapcsán is. Tehát, hogy mondjuk szerintem őt globálisan azért sokan gondolják úgy, hogy egy leszerepelt, vagy egy mondjuk kevésbé a legmagasabb polcra tartozó. Csak simán tapasztalatlan.
Tehát,
hogy ezt a helyzetet... Imádom a spanyol szövetséget főleg ekézni. A Lopetegi 2018-as balhéhoz hasonlóan remekül kezelte. Rubiales vezette egylet. Tehát gyakorlatilag az volt a megállapodás a spanyol szövetség kapitányi posztról, hogy ugye akkor még nem tudtuk, most már sajnos tudjuk, hogy Luis Enrique miért köszönt le annak idején a szövetségi kapitányi posztról, és akkor Robert Moreno egy olyan szerződést kapott, és írt alá, hogy a 2020-as EB végéig neki szerződése van. Na most ehhez képest ebből visszatáncoltak, nyilván Luis Enrique kérésére, ő úgy érezte a lányával történt tragédia után, hogy készen áll a feladatra. Az biztos, hogy
miközben az ő viszonyuk az valószínűleg menthetetlenül megromlott.
Hát iszonyúan, mert hogy a sajtótájékoztatón mondta Luis Enrique, hogy egy emberre biztos nem akar tovább dolgozni, és az Robert Moreno.
Csak hát a megítélésének ez sem feltétlenül tett jót, gondolom én.
Valószínű nem, de szerintem nem ennyire fekete-fehéren látják a dolgokat. Nyilván, amikor kijöttek olyan hírek, hogy az utolsó selejtező meccs után ott Robert Moreno csapkodott és Sergio Ramoséknak sírta el a bánatot, hogy engem kirúgtak innen, és hogy lehet velem így bánni. Nehéz és szövevényes ez az ügy. Az érzelmi oldala miatt sem könnyű megítélni, pláne kintről. Én amennyire mondjuk ilyen jogászi fejjel tudom értelmezni, szerintem az nem szép dolog, hogyha valakivel van egy megállapodásod, akkor azt miközben teljesíti az általa vállalt kötelezettségeket, te azt egy oldalon felbontod.
De pont ezért mondtad, hogy a szövetség volt az idióta, tehát igen, számíthattak volna rá, hogy, hogy ez így bekövetkezik, és ebben kódolva van az,
jó,
hogy...
Jó, csak mikor következik be, tehát most... Érted, ez pont azért, mert nem tudták, hogy Luis Enrique mikor áll készen a feladatra, a visszatérésre.
Ezért... Olyan szerződést kellett volna kötni, vagy ilyen nincsen?
De biztos lehet, hogy majd beszéljünk újra a selejtezők végén, ez is egy opció. De hát én is sajnálom, hogy Diego Martínez egyébként munkanélkül van, mind a mellett nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Robert Moreno mit csinál a Granadánál. Két éve beszélgettünk egy La Liga preview-t hasonlóan, csak akkor azért már másik srác volt itt, hogy a Granada ugye nagyon-nagyon jól igazolt, mikor feljutott a másodosztályba, gyakorlatilag a másodosztály legjobb játékosait szedte össze, és 6-7 millió eurós transferrel, mármint hogy annyit költöttek egy nyáron, csináltak egy Európa Ligás csapatot, és ebben a szezonban is a több frontos terhelés sem bántotta nagyon őket. Az, hogy Soldádót elengedték, úgyhogy Carlos Bacca meg bejött,
belemagolt.
Nem tudom, azért az látva az elmúlt egy-két évét ennek a két játékosnak, abból nem biztos, hogy jól jönnek ki, de az, hogy Rui Silvától is meg kellett válniuk, hogy Jan Herrera
ezek húzó emberek.
Vallejo szintén, így azért nehéz lesz.
Na.
Ja, ne, semmi, most itt a Bacca belovagolt, rajutottak ezt egyéb dolgokon. Ugye bogotai egykezelőből lett futbalista, és teljesen más hasonlat ugrott csak be, de ennyi, bocsánatot kérek a trollkodásért.
Hát a már Soldado, ugye ő a Levantét választotta, ahol amúgy sem volt alacsony a támadósorban az átlag életkor, és bár továbbra is nagyon szórakoztató őket nézni, rengeteg gólt kapnak, de azért ebből én esküszöm, hogy most azt látom, hogy nekik egy borzalmas évük lesz. Tehát nem létezik, hogy ez minden évben így működjön.
De tényleg most az elmúlt 2-3 évben azt lehet mondani, hogy iszonyú sok gólt lőnek, rengeteget kapnak, a legélvezetesebb meccseket ők játsszák. Szegény kapusuk az gyakorlatilag mindig úgy van, hogy tudom, meccsenként kap egy 40 lövést. Igen, van ebben valami, amit pedzegetsz, hogy ennek egyszer az lesz a vége, hogy valami nagyon negatív spirálba belekerülnek, és azért annyira nem erős a keret, hogy ebből mondjuk könnyen ki tudjanak jönni.
Mondjuk visszatér Campagna, ő azért elég sokat kihagyott legutóbb. Tényleg vannak itt húzó nevek, nem tudom, hogy Soldado ehhez még hozzáadhat-e, vagy csak elvesz, vagy nem is fog játszani, vagy...
Most megnézve azt, hogy itt már Jorge Molinát is leírtuk, Negredo-t is leírtuk szezonok előtt, hasonló korosztály, mennyi, valami 15-16 gólt lőtt az elmúlt két szezonban szerintem Soldado összesen, csak a bajnokságot idevéve, annyira nem rossz az.
Joaquin 2. Itt van még a középmezőnyben az Athletic Bilbao, Marcelinóval. Hát bizarr volt az előző szezon. Tehát egy szuperkupa, győztesek, két elbukott kupadöntő egy évben, és igazából pozitív hozzáállás, viszont azért a Marcelino féle játékot olyan nagyon látványosnak nem nevezhetjük, és abból olyan hatalmas előrelépéseket nem is tudom, hogy lehet-e vizionálni.
Hatalmas előrelépés? Nem. Azt szerintem semmiképpen nem. Most nyilván a fiatalok megint szerintem nem állnak rosszul. Sunset szerintem most van abban a korban, amikor most már picit jobban meg kéne mutatni magát. Láttunk tőlem a nagyon-nagyon biztató jeleneteket, szép jeleneteket. De ha ő picit nagyobb játékos szeretne lenni, akkor ez az idény, amikor villantani kéne. Most felhozták a B csapatból ilyen Nico Williams-t, aki szerintem a Southampton meg a Liverpool elleni felkészülési meccseken kifejezetten jól mozgott, rá talán érdemes lehet figyelni, de én is ilyen klasszik középcsapatot várok ebből. Hát tudjuk, hogy Marcelino azért ilyen kevés érintéssel szereti, ha a kapu elé
Hát, hogyha van Iñaki Williams, egy Nico Williams.
Nico Williams, azzal már lehet.
Ilyen futók, mint Berenger, azért nem volt rossz szezonja ott egy-két játékosnak, és Marcelino tudja kavarni a kártyákat. Talán kicsit kevesebbet forgatott a Celtánál Chacho Kudet, viszont, hogyha azt mondjuk, hogy 8. helyre behozta a Celta Vigót, amelyik előtte tényleg szenvedett évekig azzal, hogy nagyok voltak az elvárások, de nem sikerült megugrani a lécet, Berizzóta talán, nem is tudom már mikor volt az. Szóval 8. lett most az a Celta Vigo, és elképesztő összegeket dobtak ki az ablakon, mert ők költötték talán eddig a legtöbbet. Ugye jött Franco Servi és Javi Galán. Két olyan játékos, akit talán nem ismerünk annyira, de azért ők nagy fogások lehetnek.
Pláne ilyen Servi vagy Cservi akkor, ugye argentin-olasz talán, és akkor lehet tanakodni, hogy mi a vége. Szóval ő szerintem Pochettino. Ő tényleg igazán Kudet kompatibilis lesz, mind nemzetiségre, mind habitusra. Nagyon, nagyon jól sikerült ez a váltás. Én nagyon sajnáltam a Celtát az elmúlt, vagy a megelőző egy-két évben, amikor ilyen igazolások után, meg ilyen kerettel folyamatosan ilyen 15-17. Helyen bukdácsoltak. Sőt, még azt is mondom, hogy 2020-ban meg is érdemelték volna, hogy olyan kerettel kiessenek. Iago Aspas miatt sajnáltam volna őket. Nem tudom, hogy ez most nem beugróként, második idényként mennyire jön majd jó a Kudetnek, mikor nem tüzet oltani kéne, hanem megtartani ezt a rendületet, ami tavaly volt. Szerintem ilyen pár forduló után leszünk ebben okosabbak, hogy ez hogy sikerül.
Most, hogy mondtad Aspas nevét, hát most már megvan, ki lesz a sztár.
Ja, hát persze. Hát ő eddig is az volt.
Mondjuk mellette van egy Tapiája is a Celta Vigónak. Érdemes lesz azért szerintem Celta meccseket nézni.
Ja, neked Tapia a crushod, ugye?
Nekem Kubo a crushom a Celtában. Tapia szerintem mindenkinek a crusha lett a második fél évre kb. Mert gyakorlatilag az, hogy 4-1-3-2-t játszanak, és ő egyedül söpröget gyakorlatilag az egész középpályán, az ilyen lehetetlen küldetésnek tűnik, ilyen Kanté szint, csak még nem értékelik annyira. Na mindegy, majd. Vannak itt az európai kupainduló helyeken olyan versenyzők, akik közül a Villarreal ugye már tétmeccset is játszott az új szezonban.
Azért az kemény, bocsi, a szuperkupára gondolsz, gyanítom. Tehát mikor a 90 perc után szegény Raúl Albiolt ott gyúrták, én azt hittem nem bír felállni a szegény. Tehát,
ott marad.
Egyébként pont az jutott eszembe, és ez volt az érzésem az Európa Liga döntőn is, amikor a United ellen játszott a Villarreal, hogy ha labdarúgó csapat lennék, ami persze egy furcsán elképzelhető.
Sok siker. Akkor ebből meggazdagodhatsz, ha sikerül.
Akkor a legkevésbé a Villarreal ellen szeretnék futballozni.
Miért?
Mert borzalmasan rossz ezzel a csapat ellen játszani. Mondjuk a legtöbb emeri csapat ellen ez elmondható, hogy így van, de elképesztően kellemetlen és nagyon nehéz stílusban játszik ez a Villarreal, és ezt tökéletesen megtapasztalhatta az a Chelsea is, amelyik nagyon nagy fölényben volt.
Nehéz és nehézkes.
Igen, tehát hogy ők azért abban egészen zseniálisak, hogy mennyire tudják a saját szintjükhöz, tempójukhoz, ritmusukhoz igazítani az ellenfelet, tökéletesen szétszedve és elrontva annak a játékát.
Ilyen sok Villarreal meccset végig szenvedtünk tavaly, pedig nem gondoltam, hogy ennyire szenvedős lesz. Én most azt látom, pláne, hogy beesik nekik egy bajnokok ligája, és ez necces szezon lehet Emeryéknek. Én most nem tudom, mit mondjuk, öreg vagy tapasztalt középpálya. Tehát ott van Parejo 32, mondjuk Iborát vegyük ide 33, Trigueros 29, Capo 33, Coquelin 30. Raúl Albiolról már beszéltünk, örülünk, hogy be tudott még a végén rúgni a labdába a büntetőnél. Csukwuezének valószínűleg egy komolyabb sérülése van, tehát ott az nem lesz egyszerű. Ráadásul ugye Gerard Morenon kívül nem volt tavaly góllövőjük.
De majd idén Paco Alcácer.
Gondolod? Jó. Tehát tavaly úgy volt, hogy Gerard Moreno 30 gólt lőtt, Fernínyó, Bakka és Alcácer összesen 25-öt. Erre most hoztak egy Boulaye Dia nevű srácot Franciaországból. Tavaly 14 gólig jutott a Ligue 1-ben. Tényleg a boxon belül ural minden. Tehát van ilyen skill a jó csatároknál, hogy vonzod a labdát meg a kipattanókat. Ez ilyen ösztönös dolog. Benne szerintem megvan, jól bújik ki a védők között, nagyon jó a labda nélküli mozgás, sebességre is azt mondom, hogy rendben van, tehát egy ilyen játékos kellett a Villarrealhoz, és ugye jött még Aissa Mandi, aki a védelmet tudja mondjuk egy picit...
Tehermentesíteni.
Ez jó, igen, hogy tehermentesíteni, mert nem tudom, hogy Albiol Pau Torres-szel akar-e végigmenni, Emery az
hát,
egész
ha meg tudja szezonban. Tartani Pau Torres-t, ugye?
Igen. És az is kérdés még. Sokan jelentkezik. Hát.
De hogyha azt mondtam a Celtánál, hogy azokat a meccseket érdemes nézni, akkor talán a Villarrealnak a bizonyos bajnokiait kevésbé. Mert pont ez egy masszív, de a kisebb csapatok ellen olyan igen, gyötrelmes 90
pont erre gondoltam, hogy
összehozni.
Villarreal talán ilyen szempontból lehet sok esetben majd a mérleg nyelve, hogy főleg úgy, hogy a messzitlenített Barcelonának, meg mondjuk a Real...
Jó volt ez a kifejezés, lehet, hogy felhasználom hát meg a címbe.
Talán, most véd le még ti.
Sőt, egészen biztosan kevesebb vezéregyeniséggel játszó és büszkekedő Real Madridnak éppen egy ilyen csapat ellen lesz szerintem nagyon-nagyon nehéz és kellemetlen játszania.
Főleg, hogyha tényleg augusztus 12-e van, még itt 3 hét alatt valakit be tudnak csábítani azzal, hogy bajnokság, bajnokok ligája, és itt van Emery, aki meg amúgy
Európa Liga
specialista, címvédő.
Kösz, hogy lemondták a nyitó meccset a Honvéd ellen.
Zárójelbe zárva, tényleg.
Hát a B csapatot elküldték volna szívesen.
El is küldték. Volt egy-két ügyes srác. Hogy...
Na, kit igazoltak?
Szakmai titok.
A Betisztől sikerült lerabolni Mandit, és ez a legnagyobb gondja a Betisznek talán, hogy azon túl, hogy a sor minta szerint ugye ismét az alsóházban kell végezniük, hogy bár a folytonosság most megvan Pellegrini maradásával, de itt is hiányoznak azért játékosok, és vannak elképesztő lyukas posztok.
Én most megnéztem, hogy mit alkotott a transfer időszakban a Betis, és egyből azt kérdeztem, hogy védő, leginkább belső védő nem kell? És megnéztem, hogy alakultak a számok kapott gólok tekintetében az elmúlt pár szezonban. 50, 60, 52, 61, 64, tovább nem mertem menni. És ugye Emerson távozott a Barcelonához, aztán majd ki tudja, hogy őt sikerül-e beregisztrálni egyáltalán. Tehát ott szerintem gond lehet a Betisnél. Kis érdekesség, hogy egyébként Svájcba és Angliába ment a Betis a preseasonben, mert Andalúzia ugye ilyenkor gyakorlatilag 70 fokos, tényleg csak reggel tudnak edzeni egy olyan 9:30-ig. Bár valószínűleg augusztus-szeptemberben fognak otthon játszani, tehát nem tudom, mennyire sikerült akkor erre jól felkészülni.
Hát este 10-kor.
Ezt akartam kérdezni, hogy ennek mi a magyarázat, hogy nem jellemző, hogy egy mediterrán országban ennyire korán kezdik a bajnokságot, mint ahogy most Spanyolországban nem. Tehát az, hogy augusztus 13-án elinduljon, az...
Egy héttel szokott később menni.
Nem talán tudom, egy hogy héttel, de lehet, hogy jövőre előrébb hozzák a kezdetét a Katari VB miatt.
Igen, én is azt gondolom, hogy a VB, ami ugye télen lesz, az azért nem tudom, bekavarhat.
Simán, csak nem, tehát tényleg nem annyira jellemző, meg ilyenkor most gondolom azért megint még sokáig a késői időpontok lesznek.
Természetesen, de hát Tokióval már hozzászoktunk ahhoz, hogy évfélkor még sportot nézzünk, úgyhogy...
Tokióban inkább ahhoz szoktam hozzá, vagy Tokióval, hogy 3:30-kor keljek, és nem szerettem.
Szóval akkor csak egy tippet, így a Betisnél alsóház?
Egy jó szintelen szaktalan középmezőnyt lövök be, ami egy ideig úgy lesz, hogy hú, még Európába odaérhetünk, kinessünk, nézzünk a hátunk mögé. Tehát én egy ilyen liftezést gondolok.
Azért furcsa, mert a Real Sociedadnál sem történt olyan nagy változás, de
ahogy ott meg... Ahogy nem, William José vissza.
Biztos örülnek neki a csapattársak, hogy jaj, megint itt van. Hello. De hogy itt az, hogy nem történt változás, az tekinthetjük pozitívumnak, nem? Tehát, hogyha Isakot még sikerül megtartani...
Hát hosszabbítottak vele.
És jó, hát ez 10 évre is aláírhat.
Zsírpapír. De hát meg hogy Olyár Zabán még mindig ott van, és most már azért kezdik kinőni a fiatal ügyeskel tehetséges kisgyerek címet. Hát hogyha ő ott marad, Isakkal együtt, Baranecseával, ugye az edző Ágo Assia szintén marad. Szerintem hasonlóan jó szezon lesz, mint az előző.
Jó szezon, de mindig jön benne egy olyan hullámvölgy, amire eddig azt mondtuk, fiatalok. Hogy fiatalok, igen. Idén, hogyha jön egy ekkora hullámvölgy, jó, hát az Olyár Zabán fiú, ez még fejlődő szervezet.
Na, nem ott szokott szerintem a gond lenni, hanem ott is inkább a védelemben, meg a középpályás védekezéssel. Én nem azt látom, hogy elől nagyon nagy probléma lenne. Főleg. Tavaly is ugye a szezon első felében Isaknak volt egy igen gyenge periódusa, úgyhogy XG-ben gyakorlatilag kottára ugyanazt hozta, amikor szétlőtte magát. Úgyhogy én nem a támadó egységben látom ott a Bibit, hanem hátrébb.
És mennyire lesznek leszakadva itt az első négyestől, a Bajnokok Ligája helyektől, ha egyáltalán meg lesz ez a különbség, mint idén? Látod-e a Sevilla, Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid 4-esben a cheat, vagy itt csökken? Amiben talán egyébként minden évben egy picit reménykedünk, hogy na legyen szorosabb, de ez legutóbb is kilátástalan volt.
Én most mondom azt, és tényleg szezon előtt mindig azt mondtam, hogy Real, Barca, Atleti, oda csapódik a Sevilla, amíg még a Valencia értékeltő volt. Talán azt vegyük oda, és az a megbonthatatlan, tehát az a fix. Én most érzem azt, hogy itt komolyabb meglepik lehetnek, azzal együtt is, hogy az Atletico talán most védheti meg a címét viszonylag egyszerűen, hála a körülményeknek, meg hogy az igazán sztár csapatoknál kicsit kilátástalanabb a helyzet. A Sevilla is szerintem fel tud kapaszkodni, az elmúlt két szezonban ott loholt folyamatosan a három nagy nyakán. De én most érzem azt, hogy itt a Real Madrid meg a Barcelona akármi a dobogóról is leszorul, még azt sem mondanám az előzmények fényében iszonyatos meghökkentő meglepetés.
Nem erről szólt most ez a nyár eddig a Sevillánál, hogy ahhoz képest, amit rendszeresen látunk a csapatnál, hogy Moncsi kicseréli a nagy részét a keretnek.
Beszélnél nekem Moncsiról?
Hát a sevillai munkája előtt leborulok, de más csapatoknál végzett.
Egyéb.
Ahol az igazi futball van, ott nem tudod semmit alkotni.
Nem én mondtam. Szóval egy kicsit nem ennek szólt ez, hogy ez a szokatlan állandóság, legalábbis jelen pillanatban úgy tűnik, hogy szokatlan állandóság az a vérszag miatt.
Vagy ott is hát, pénzügyi gondok.
Hát az az, hogy Brian Hill-t el kellett adni.
De van helyett egy jó Lamela.
Aha.
Bocsánat.
Szerintem ott is úgy gondolkodtak Moncsiék, hogy még most aránylag jó pénzzel és biztos pénzzel ki tudnak belőle szállni, mert úgyhogy 25 plusz bónuszok.
Pont ugyanezt érzem.
Plusz Lamela, okay.
Azért Brian kicsit... Hill jó a sajtója, de még nem bizonyított ugye a La Liga szintjén, és hogyha nem fért volna be a kezdőbe, akkor ez értékcsökkenéssel járt volna, nem?
Igen. És azért mondjuk az előző kölcsön szezonja sem volt olyan, hogy leraktuk tőle a hajunkat. Benne tényleg biztosan sokkal több van, és valószínűleg ki is fog jönni. Azt nem tudom, annyi van-e benne, hogy tudom, ilyen dupla vagy tripla pénzt elkérhetnének-e érte, mondjuk, mint amit most Kundéért szeretne kapni a Sevilla, mert ugye ott a Chelsea állítólag nagyon komolyan érdeklődik.
Bár ugye Moncsi tegnap nyilatkozta azt, hogy hivatalos ajánlat nem került még a Sevilla asztalára. Tehát, hogy oké, érdeklődők vannak.
Taktikázik.
Hát gondoljátok, hogy így van?
Igen.
Mármint, hogy került már az...
Hát lehetséges.
A hivatalos ajánlat az azt jelenti, hogy telefonon kommunikáltak, és papírt még nem kapott róla, vagy nem tudom, mi lehet. De iszonyatosan zavar, és ezt már többször is fel akartam hozni témaként, hogy a védőket lerabolják a La Ligából. Tehát a világklasszis védőket, mint Varane, Ramos és Koundé így elviszik a ligából, engem ez érint a legrosszabbul.
Bizony, bár szerintem mondjuk, ha ilyen 10-20 éves távlatokban gondolkozunk, akkor lehetséges, hogy annyira kiemelkedő, világklasszis belső védő nincs is, mint 20 évvel ezelőtt, de ez csak ilyen megérzés szintén. Az biztos, hogy Koundé csak nagyon komoly ajánlat esetén fogják elengedni.
Van Dijk és Koulibaly most felsóhajtott egyet, akárhol is van.
Igen. És gondolod egyébként, hogy ők a La Ligába tartanak?
Ja, nem. Csak, de nem úgy értetted, hogy globálisan nincsenek világklasszis védők? Vagy
sokkal
a La Ligában?
Kevesebb van.
Ja?
Globálisan értettem egyébként, de hogy szerintem, legalábbis én így érzem, hogy kevesebb van, és azokra egyébként tényleg jobban kéne vigyázni, pláne ha egy bajnokságban vannak ilyenek.
Hát meg most már tényleg az a helyzet, hogy pont az ilyen posztokra, mint amilyen egyébként a középhátvéd poszt, az angol csapatoknak a hihetetlen anyagi potenciája az megmutatkozik. Tehát, hogy nem lesz képes egy spanyol középcsapat, vagy egy olasz élcsapat sem annyit költeni egy belső védőre, ami egy tényleg, ahogy te is mondtad, gyakorlatilag egy hiányposzt ilyen szempontból, hogy világklasszisból talán azért meg a legvékonyabb rétegből keveset találni, ami itt a
de
felsőt.
De ez mondjuk, a spanyol válogatottban is nyomon követhető. Tehát szépen kiment Puyol, most már azért lassan Piqué, Ramos, és kik vannak utána? Én értem, hogy nagyon...
Laport.
Jó, nagyon sok szépet olvastam. Laportról, Eric Garciáról, Pau Torresről.
Hát én Eric Garciában nem látom azt a szintet.
Hát én meg egyébként egyikben sem, megmondom őszintén, Laportban sem látom azt a szintet, de ez már lehet, hogy ízlés kérdése. De ezt én is mindenképp hiányposztnak látom.
A Barcelona elvitte a showt most a nyáron, azért, hogyha itt az első nagy négyest nézzük, akkor hogy mi volt benne a sajtóban, Sevillában, Madridban elég nagy volt a csönd ahhoz képest, hogy mi történt itt Barcelonában, és nem tudom, hogy honnan kéne ezt megközelíteni. Tehát, hogy nézzük a maradó játékosok szemszögéből, nézzük a klubvezetés szemszögéből, vagy a ligával való kapcsolatukat vizsgáljuk meg, mert egyszerűen mindegyik olyan téma, hogy teljesen kivételes helyzet, olyan, amiben még senki nem volt.
Hát meg de nagyon nagy, tehát szerintem az ember emlékezet az nagyon nehezen terjed vissza, vagy legalábbis részletekben a Messi előtti időkre, és szerintem nagyon jól mutatja azt, ami Párizsban történik jelen pillanatban, ahogyan a szurkolók, ahogyan a csapattársak fogadták Messit, ahogyan a klubvezetés fogadta Messit, hogy azon kívül, amit ő produkált a pályán, meg azokat a számokat, amiket ő hozott évtizedeken keresztül már, azokat még mennyivel egészíti ki az a jelenség, ami őt egyáltalán körülveszi, hogy hirtelen azt lehet olvasni, meg azt lehet hallani, hogy az az Mbappé, akivel hosszú hónapok óta megrekedtek a tárgyalások, most egy kicsit gondolkodik rajta, hogy hát lehet, hogy mégiscsak jobb lenne ebben a projektben hosszabb távon részt venni, hogy Neymarnak mondjuk a pszichéjére hogyan hat, hogy Verratti mit nyilatkozott akkor, amikor megérkezett, hogy Di Maria hogyan ünnepelték a szurkolók őt az utcákon, hogy megérkezett. Tehát, hogy szerintem természetesnek vettük, és ezért talán kicsit le is becsültük annak a hatását, meg annak az erejét, hogy hány olyan játékos volt, aki vele ellene akart futballozni a La Ligában. És ez az, ami szerintem a legnagyobb veszteséget okozza, amellett persze, amit itt most szakmailag föl lehet hozni.
Ezt szeretném most megnézni a Barszának az öltözőjét. Tehát, hogy milyen lehet ott a hangulat egy ilyen edzésen, hogy ja, nincs itt messze, és nincs kedvük focizni annyira már, vagy tehát elképzelni sem tudom, hogy milyen lehet ez.
Szerintem elképesztően siralmas, ahogy most kinéz a Barcelona szezonja. Tulajdonképpen én sem tudom, hogy most épp melyik témát fogjam meg. Ha mondjuk Laporta szemszögéből vizsgálom, ő gyakorlatilag egy dolgot ígért meg a megválasztása esetére. Az egészen biztos, hogyha én leszek, akkor Messi biztosan folytatja itt Barcelonában. Tudjuk, hogy ez mennyi sikerrel járt. Úgy is mondhatnám, ezért felesleges volt a Bernabeu stadion melletti 40 emeletes lépcsőházat kiplakátolni, hogy Hello Madrid, hiányoztam, mert nagyon szépen megnyert ezt a választást, de gyakorlatilag az elmúlt héten klasszik segget csinált a szájából. Nekem azt senki nem mondja, hogy hirtelen most csodálkoztak rá a kiadásokra, tehát Griezmann szerződése, Dembélének a szerződése, az, hogy öregebb játékosokkal mennyi ideig van határozott idejű kontraktus, az meglepetésként érte meg azt, hogy 2013 óta van egy ilyen szabályozás, hogy hát kicsit a bér keretet azt...
Az előző bevételekhez.
Igen, a bevételekhez kellene igazítani, tehát itt komoly gond lehet. Na most ehhez képest még olyan delíriumok voltak április-május között, hogy hát Bappé Holland simán tud jönni ide, mert olyan befektetők. Na most nézzük meg, hogy milyen játékosoknak meddig van a szerződésük. Van a 32 éves Jordi Albának 2024-ig, ugye most vagyunk 2021-nél, jelzem. 34 éves Piqué szintén 2024-ig, 31 éves Pjanic 24-ig, 30 éves Griezmann 24-ig, 33 éves Busquets 23-ig. Tehát, hogy ja, Coutinho 23-ig.
Ezért kell vigyázni azokkal a 10 éves szerződésekkel.
Egyébként azt nem tudom, kiszámoltátok? Mert csak így eszembe jutott ez a játék, de aztán megakadtam valahol, hogy mi kellett volna ahhoz? Tehát, hogy körülbelül kiket kellett volna ebből a keretből kipucolni ahhoz, hogy Messi lehessen regisztrálni?
Azért van nehéz, vagy azért lavírozta magát nagyon nehéz helyzetbe a klub, mert olyan játékosokkal van hosszú ideig tartó és brutális pénzeket felemésztő szerződés, akinek már nincsen nagyon piacuk. Tehát most ki vesz ki egy Griezmann-t ilyen szezonk után? Ki Coutinho-t. Vesz ki egy Coutinho-t. Busquets? Coutinho-t. Langlé van 2026-ig. Tehát Pjanicot.
Hát a Juventus akarja. Pjanic,
igen, jó, de abból szerinted mennyit tudnak realizálni?
Ja, nem, nyilván, tehát ez, amit mondasz...
De legalább a fizetése tűnjön el. Tehát,
igen, tehát ugye hogyan lehetett volna úgy ügyeskedni, hogy akkor most nyilván létezik olyan kapcsolatfelvétel klubok között, akár a legmagasabb szinten is, hogy oké, nagyon itt van, most kedvező áron vehetsz egy Pjanicot.
Most én nem tudok mást elképzelni, mint hogy itt május végén, ahogy lefújták a szezont, vagy talán már hamarabb, el kellett volna kezdeni azon dolgozni, két dolog, fizetést azt realizálják, tehát ott mindenképp csökkenés legyen, meg valami transfer bevétel érkezzen. És akkor talán menthető.
Jó, de ki tudsz pénzét tenni most, mármint komoly pénzét tenni most ebből a Barcelona keretben?
Én azt mondom, hogy ha Messit meg akarták volna tartani, és Laporta tényleg teljesíteni akarta volna az egyetlen ígéretét, akkor nem ezek közül a játékosok közül, hanem a piacképes játékosok közül kellett volna eladni. Akár Ansu Fati de Jong kalibert, mert...
Uh-huh. Fati de Jong, Pedri,
abból
valakit.
Abból lehet pénzt csinálni, csak hát ugye akkor szembe mész azzal az elvvel, hogy te a jövő csapatát építed. Itt egy picit...
Hát különösen úgy, hogy itt a három felsorolt közül kettő pont itt filozófiailag nagyon nehezen magyarázható, mert hát a Lamáziáról, tehát hogy a saját utánpótlásból került föl, még hogyha nyilván nem is saját nevelés.
De akkor itt jön a következő.
Tudom, hogy
pont.
Pedri úgy került, csak hát azért mondom, hogy nyilván azért őt fiatalon beépítve, ez egy sokkal jobb, meg magyarázhatóbb sztori.
Évek óta beszélünk arról, hogy Messi mekkora terhére van ennek a csapatnak. Van a fejemben egy olyan forgatókönyv, hogy az első néhány fordulóban ez a Barcelona ez nem találja önmagát, és aztán hirtelen azok a játékosok, akiknek a vállát egy olyan teher nyomta, hogy Messi árnyékából, vagy mellett valahogy kibújva kéne teljesíteniük, megtalálják magukat. Gondolok itt Griezmannra, akár Coutinhóra, Dembélére.
Én ezt ilyen hangulatban nagyon kevéssé látom. Tehát az, hogy a felkészülési meccsen saját játékosokat fütyülnek, mert a hírek szerint még a régi nagy ikonok közül is egyedül Gerard Piqué volt, aki azt mondta, hogy jó, beszéljünk akkor fizetéscsökkenésről. Még most sem férnek bele, jelen pillanatban állítólag ugye a 70%-os limithez képest 90 pár százalékos a bérkeret a tavalyi bevételekhez viszonyítva, tehát itt a következő 2-3 hétben nem az lesz a legfontosabb feladat, hogy az új igazolásokat... Nyilván... Egy ember nem jöhet már ide, de hogy az új igazolások közül beregisztráljanak-e valakit, hanem az a legfontosabb, hogy leüljenek, és költséget tudjanak csökkenteni. Fizetéseket tudjanak csökkenteni. És szerintem majd azért most kezd itt repedezni a fal az első sokk után, és most fognak majd kiderülni, hogy kikkel voltak tárgyalások, ki mennyire volt partner ebben. Én tökéletesen megértem azt, hogy aláírtak egy szerződést, ami bizonyos pénzösszegről szólt. És azt mondja a játékos, hogy bocsi, ha ti ilyen barom módon számoltátok ki, hogy ez a klub sorsát mennyiben veszélyeztetheti, akkor egyétek meg, és maximum, ha jön egy ajánlat, akkor szívesen aláírok máshova. Megértem ezt, csak mondjuk, ha a régi barcás kemény magról beszélek, akkor lehet, hogy egy picit nagyobb felelősséget kéne vállalni ezért az Aitolok szeretett klubért.
Hát és nem Messit szidni, ezért ugye nagyon sok ilyen komment érkezett az interneten, hogy hát miért csak 50%-kal csökkentette volna a fizetését.
Jó, de ezek az emberek miért nem kérdezik meg, hogy Griezmann miért nem csökkenti a fizetését, vagy Dembélé 4 PlayStation-ozés után miért nem csökkenti a fizetését.
Na de akkor még csak egy kérdés, mi az elvárás a Barcelonával szemben? Bajnokok ligája indulás? Akkor így most?
Én azt nem... Tehát azt sem tartom reálisnak, hogy itt most egy 5. helyet majd meg kelljen tapsolni, mert nyilván nem fognak. Azért papírforma szerint oda kell érni a dobogóra, de a hangulatot elnézve, meg amilyen félremenedzselés volt itt az elmúlt szezonokban, itt valami komolyabb lama is kinézhet.
Tényleg azt hittük, hogy a tavaly ilyenkori állapotnál már nem lehet rosszabb a helyzet, de ez most megtörtént. Azért a Real Madridnál sem rózsás minden, tehát amit mondtam ugye, hogy nagy a csend, de Ramos és Varán távozása talán a lehető legnagyobb érvágás, annak ellenére is, hogy ugye azért ott a szezon végén már többször is előfordult, hogy a Nacho Militao párossal játszott a Real Madrid, és Éder Militaónak ahhoz képest, hogy a szezon elején hogy vágott neki, ugye a harmadik számú védő valószínűleg kevés játék lehetőséget kap, azért sikerült bejátszani a magát a keretbe.
Szóval, hát, úgyhogy azért Ramos elég sokat volt sérült, tehát nem valószínű, hogy ez megtörténik, hogyha ez nem gátolja.
De belerázódott, tehát hogy nem játszott rosszul.
Igen, sőt, kimondottam, még a legmagasabb szinten a Bajnokok Ligájában is voltak egészen biztató produkciói, de Nacho Militao ott, Alaba nem ott fog belül játszani?
Valószínűleg, de gondolom én. Bár nem tudom, majd Bayern szurkolók beírják, hogy Alabát mennyire látták top szintnek belső védőként, mert ugye nagyon nem így indult az a karrier, hogy ő ezen a poszton tudja a legjobbat, az kijeihez képest. Igen, ez a Nacho Militao egyébként nem volt, még ha kényszerű volt, akkor sem rossz megfejtés, azért a Liverpool elleni visszavágó az szerintem már meleg volt, és megmutatta, hogy hol van a limit ennél a két belső védőnél, de az biztos, hogy Militao azt lehet mondani, hogy felnőtt ehhez a feladathoz. Szerintem ez a Ramos-Varán távozás ebben egészen biztos, hogy van költségcsökkentési gondolkozás Perez részéről.
Ugye itt épül egy stadion is a háttérben, tehát a Mbappé igazolás az nem tűnik reálisnak.
Hát azt nem, én sem látom annak. Meg most, amit Tibi is mondott pár perccel ezelőtt, hogy Mbappé miért menne el egy gyengébb csapathoz. Tehát most ez a PSG tavaly még Messi nélkül is szerintem akármelyik spanyol csapatot könnyedén verte volna. Most Messivel együtt.
Hát meg itt szerintem nyugodtan lehet mindenkinek az az érzése, aki ebben részt vállal, hogy valami történelmi dologban szerepelő most. Tehát, hogy ilyen nem tudom, tehát még ha belegondolunk a madridi galaktikusokba, talán az volt ehhez mérhető.
Los Angeles Lakers.
Én nem vagyok biztos benne,
azért,
hogy...
Ebben azért nem rossz, hogyha úgy ott szerepel a neved, nem?
Hát lehetséges, hogy, és erről keveset beszélnek, hogy Messi sem tudott nemet mondani arra, hogy mondjuk Ramosszal együtt játszasson.
Pont Ramoszt mondtad.
Na jó, szóval, tehát Mbappé fejével gondolkodva, miért menne el abba a Real Madridba, amelyik valószínűleg az összes többi spanyol csapathoz hasonlóan Európában valószínűleg meg fog égni megint.
Jó, ez a Real Madrid is most itt mondtuk, meg mondtátok ezt a védőpáros összeállítást, hogyha fölteszel egy kezdőcsapatot jelen pillanatban, ez egy nagyon-nagyon erős Madrid még mindig.
Tehát elég mély a keret, mert Zidánnál is már elég sokszor előjött ez a probléma.
Igen, de úgy, hogy itt azért szerintem Zidánnál még nagyon sok olyan játékos volt, akit nem megfelelően, vagy nem kellő módon aknázott ki, vagy az ő tudásukat nem kellő módon használta föl. Ancelotti azért ebben szerintem mindig jobb volt Zidánnál, hogy kicsit jobban használta ki a keretben lejlő mennyiségi erőforrásokat, tehát több ember tudott tűzben játékban tartani, legyen szó akár itt a korábbi Real Madridos időszakáról, akár itt a legutóbbi kettő friss munkájáról, a Napoliról vagy az Evertonról. Tehát, hogy ezt a filozófiát ő mindig magáénak gondolta, és szerintem ez most amellett, hogy én nem Zidánt akarom szídni vagy elkézni, mert nyilvánvalóan voltak bőven pozitívumai annak a munkának, amit ő elvégzett itt az elmúlt időszakban, de lehet, hogy ez a megközelítés ez hozhat valami fajta extrát a Madridnál.
Én nem látom ennek az extrának nagyon a lehetőségét, őszintén szólva.
Tehát, nem látod azt, hogy Rodrigóban, esetleg Vinicius Juniorban, esetleg Valverdében több van annál, mint amit...
Vagy tényleg én komolyan mondom, hogy Hazard és Bale-t is ide venném. Tehát abba a kategóriába, akikkel Zidane nem feltétlenül jön ki. Ancelotti viszont sokkal inkább olyan személyiség, aki...
Egy kicsit joviálisabb, meg kevésbé konfliktus kereső alkat szerintem.
Az biztos, hogy mondjuk ő egy fél idő rossz játék alapján nem ír le egy ödegort, tehát amit mondjuk Zidane megcsinál. De ha belegondolok itt a rotációra, amit említettél, 2014-15 őszén ugye elképesztő győzelmi szériában volt a Madrid. Modric megsérült, és gyakorlatilag ott elúszott a szezon, aztán el is küldte Perez. Én egyébként nagyon, nagyon sajnáltam ezt, de azt azért csak látni kell, hogy azóta legalább két klubnál mondjuk azt, hogy megbukott. Tehát a Bayernnél nyilván, most nem tudom, hogy a Napoli meg Everton szintjén mit lehet mondani.
Ja, nyilván az nem is az a szint volt, mint a Real Madrid. Most szerintem az kár is ide keverni. Más volt a feladat.
Igen, csak most az a kérdésem, hogy vajon náluk mi a feladat. Tehát ha minden évben úgy megy neki a Real Madridnak, hogy na most triplázunk. És hogy ugye, ha megint ez van kiadva, az egy iszonyatos önbecsapás. Ráadásul a Barcelonához hasonlóan itt is vannak azok a régi nehezékek, akitől nem nagyon sikerül megszabadulni. Most már Hazard is ide mondhatom, mert a harmadik szezonját fogja megkezdeni, ki tudja.
De jobb állapotban van, mint valaha.
Mint valaha?
A képek tanúsága, mint Madridban valaha.
Hurrá, komoly szintet lőttek be, amit meg kellett dönteni. De hogy Béllel most akkor mit lehet kezdeni? Jovic nem annyira mozgott jól állítólag itt az előszezonban. Iszkóval, Marcelóval mi a helyzet? Évek óta kikiabálja mindenki onnan őket. Szóval szerintem nem lesz egyszerű. Én ide egy újabb impulzust hoztam volna, ha én lennék a Real Madrid elnöke, mint ahogy nem vagyok.
Ez mármint Perez... a fiatal edzőt jelent?
Igen, például.
Diego Martínez.
Ez talán még picit erős lenne. De hogy nem ezt a típust, és talán nem ezt a korosztályt, és köszi, kiverted a fejemből a másik mondatot.
Ó, bocsánat.
Nem tudom, mit akartam mondani.
Conte?
Az új impulzusról.
Engedjük el ezt a vonalat. Beséltek a Real Madridról. Ti szerintetek mi lesz? Mert én nem vagyok túl bizonytalan.
Én azt hittem egyébként akkor, amikor megtörtént az Inter-Conte elválás, és ugye még voltak is olyan nyilatkozatok ott körülötte, hogy nagy edzők nagy projektekre alkalmasak csak, akkor nekem magától értetődő volt, hogy ez ebből Real Madrid lesz. Aztán kiderült pár héttel később, tehát azért eltelt egy elég komoly idő ahhoz, hogy megtudjuk, hogy Ancelotti lesz a Madrid edzője. Szóval...
Ő is mondta, azt hiszem, hogy azt hitte, hogy először tréfálnak vele, amikor fölhívták, hogy nem akar-e megint a Real Madrid.
Ez jól hangzik.
De hát az Evertonból azért nyilván nem volt olyan nehéz meghozni ezt a döntést.
Tudom, mit akartam mondani. Az, hogy Perez szemszögéből vizsgálva ez egy kicsit ilyen biztonsági lépés. Tehát visszanyúl egy olyanhoz, akit végülis nagyon szerettek a Real Madridnál. Nagyon sajnálta mindenki ott, hogy 15-ben elküldték, csak azért, mert...
Bél címvédőként.
Igen. Hát nem, 15-ben már ugye nem.
Hát 14-15-ös szezonban BL címvédőként indult el a Madrid.
Igen, úgy indult el, de ugye az elődöntőben a Juventus kicsapta őket, és akkor trófea nélküli szezon miatt ugye Perez elküldte, és ez is egy kicsit olyan biztonsági megoldás, mint amikor érzi Perez, hogy azért most nem áll túl jól a szénája, nem olyan jó a megítélése, akkor behoz egy Rafa Benitez helyett egy Zidánt, hogy tessék, hát itt van a mi kutyán kölyke, rá azért csak nem tudunk haragudni. Én még ilyen megoldásnak gondoltam volna Raúlt, akit még egy picit megégetünk, ha esetleg úgy jön ki, Perezt ez nem.
Hát előbb-utóbb egyébként, ha átmeneti megoldás kellett Raúl érkezéséig, akkor ez nem feltétlenül egy rossz döntés szerintem.
Átmeneti.
Hát jó, igen, lehet, hogy furcsán hangzik Carlo Ancelotti esetében ez, de mégis.
Na, ahol viszont nincsen átmenet, a címvédő Atlético Madrid 86 ponttal lettek bajnokok, de a 86-ból 50-et az első felében szereztek a bajnokságnak, tehát a második felében ott történt valami. Nevezzük visszaesésnek, de azért, hogyha a Celtánál mondtam, hogy micsoda költések, azért ez a De Paul igazolás, ez tűnik a legnagyobbnak itt eddig a La Ligában. És ha már Serie A, ugye elvileg Vlahovicért is érkezett egy hivatalos ajánlat a mai napon a Fiorentinához.
Hát igen, ugye ez ugyanúgy, ahogy itt elkezdtétek, ez az olasz klubok tragédiája, hogy az Inter, amelyik most kapott 115, vagy most fog kapni 115 millió eurót Lukakuért, nem tud rámenni Vlahovicra, mint pótlás, mert túl drága neki a jelenlegi állapotok alapján. Vlahovic is egy egészen kiváló választás, De Paulról meg azért szerintem mindent elmond, hogy őt gyakorlatilag 3 éve folyamatosan ostromolják, és lényegében a legnagyobb klubok Olaszországban is, meg Spanyolországból is, amennyire tudom már, ilyen közép és felső régióban helyezkedő csapatok elég régóta monitorozzák őt. Hát amit ő kreativitásban plusz egyébként fizikalitásban tud vinni az Atletico-hoz, egyébként szerintem egy tökéletesen működő Simeone játékos lesz, tud vinni, az még nagyon komoly extra, az egyébként állandóságot képviselő, meg amúgy is jól kinéző Atletinek, úgyhogy őt szerintem érdemes lesz majd figyelni itt a következő szezonban.
Hát az egy poszt volt kb. Talán, ahol Saul nem működött, vagy nem találta meg azt az embert, akit keresett. És ugye szó is van még mindig arról, hogy Saul esetleg távozhat, de hogy így már teljes a keret, egyet kivéve talán Suáreznek nincsen egyelőre váltótársa, és ez a Vlahovic-féle vonal.
Még De Pauhoz csak annyit, és ez egy nagyon fontos dolog, amit szerintem sokan elfelejtenek, bár te vagy a scoutként, ezt gondolom, hogy folyamatosan figyeled meg, szem előtt tartod, hogy De Paul nagyon hosszú időn keresztül az Udinese pontrugója volt, minden pontrugást ő végzett el a szögletektől a szabadrugásokig, és mint olyan azért rettentő sokat tudott tenni azért, hogy a játék tempóját, ritmusát hogyan befolyásolja, hogyan szabályozza, és ebben is egészen kiemelkedő tud hozni ő, úgyhogy ez is egy olyan dolog, ami szerintem extra.
Én is azt gondolom, hogy mindenképpen ő a legnagyobb fogás, nem csak a transferdíjat tekintve, hanem játéktudás szempontjából is. Nagyon fog illeszkedni ebbe az Atletibe. A hosszú átadásai, területbeindításai, akár nyomás alatt, az én bátran mondom, hogy ilyen Kroos, meg Modric szint. És elképesztően termékeny kanadai pontban. Tehát, ahogy megnézegettem, az elmúlt szezonban nem nagyon volt olyan, hogy gól-gólpassz mutatóban egy bajnoki idényben 15 alatt maradt volna. Tehát az nagyon, nagyon extra. Tényleg az lehet, hogy Luis Suárezen lehetett látni, hogy megint a legfontosabb pillanatokban a csapat élére állt, 2-3 helyzetet ki is hajtott, a negyediket biztos, hogy könyörtelenül beverte, és gyakorlatilag ezt szállította a bajnoki címet. De azért ott a sebesség visszaesést nagyon-nagyon drasztikusan lehet látni. Ott mindenképpen van még teendő szerintem augusztusban az Atletinél. Lesz is biztos vagyok benne érkező, mint ahogy ugye Dembele visszament a Lyonba, kölcsön, rosszul sikerült kölcsön fél szezon után.
Rafa Mirt emlegetik még, ugye ez is könnyen lehet, hogy,
igen,
hogy összejön.
Igen, nem, szerintem ő nem lenne egy rossz megfejtés egyébként.
No, hát akkor gondolom, hogy az Atlético Madrid a fő esélyes nálad. Bár igen, pont néztem itt az adás előtt egy szorzót, és a Real Madridot írták a legesélyesebbnek, amin abszolút meglepődtem, és a Barcelona sem volt annyira lemaradva ezen a fogadási listán. Meglátjuk, Tibi most már tűkönül, mert kezdődik az első Britannia nem sokára a szezonban, lehet addigra föl se kerül az adás. Geri, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm
és ezt
is
a maratoni adást itt végigbírtad velünk. Jövünk a jövő héten a Bundesliga felvezetővel, és aztán még a szériá is hátra van majd
meglepetés. És az azt követő héten pedig visszaállunk a normál menetrendre, tehát hétfőnként majd jönnek a szokásos adások.
Fú, te jó ég, de izgalmas. Tartsatok velünk a jövő héten is, sziasztok!
Sziasztok! We'll be right back.